Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek. Világszám. Úti könyvek helyett.
Tiszteletem, hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Robert Richard. Milyen hideg van Szentpétervárat ilyenkor, kérdezi az egyik hallgató. Nos, 5 és 10 fok körüli a hőmérséket. 5 fok reggelenként, és aztán felmegy 10-12 fokra a hőmérséket délutánra, de hogy ez a helyieknek mennyire kellemes klímát jelent, arról annyit, hogy melltartóban napozó lányokat is lehet látni a Néva partján, bár az kétségtelen, hogy még azért jégdarabok úszkálnak a folyón, de a napsütést a helyiek már most kihasználják. A tengerparton is azt lehet látni, hogy még azért a tenger egy része be van fagyva, de ahogy közeledik a május, olvad fel minden, és május közepén pedig már lehet hajókázni is a folyón, és olyankor csodálatos tényleg, ahogy a csatornákon végigmegy a kis csónak. Szentpétervár mintája ugyanis Amsterdam volt Nagy Péternek, nagyon tetszett ez a város, és ezen kívül csodálta még nem csak a holland, hanem a francia gazdagságot és a francia épületeket is. Úgyhogy úgy gondolta, hogy mindezek szebbet, nagyobbat, de hasonlót kell építeni. Rengeteg csatorna szabdaja fele miatt a várost, összesen 600 híd és 42 sziget található Szentpéterváron. Az is biztos, hogy mindent azért nem lehetett megvalósítani, például Nagy Péter úgy tervezte, hogy az utakat is inkább csak hajóval lehessen megközelíteni, hasonlóan, mint mondjuk Velencét. Itt viszont ugye a hideg tél miatt nagyon sokszor csak a jégen lehetett volna menni, és amikor meg elkezd olvadni a jég, akkor már a csónak sem működik, meg a trojka sem működik, úgyhogy végül is az elképzelés nem vált be, de ez is rengeteg a csatorna. És úgy tűnik, hogy Szentpétervár még manapság is megmozgatja az építetők fantáziáját. A kínaiak például kötöttek a helyi vezetőkkel egy szerződést, és ennek alapján új negyedet építenek, a Baltikum gyöngye néven. Külföldiek és oroszok egyaránt laknak majd itt, hihetetlenül gazdagon felszerelt lakásokban, apartmanokban, de lesznek irodaházak és szállodák is. A város másik részén pedig Nagy Péter palotáját idéző barokk házakat építettek, és megcsinálták kicsiben az ermitást is. 100 millió és 400 millió forint közötti összegért lehet egyébként az északi Versailles elnevezésű lapkóparkban házat venni, tehát az biztos, hogy itt azért mélyen a zsebébe kell nyúlni annak, aki szeretne itt lakni. A klíma meglehetősen zord, hiszen néhány hónapig tart csupán a nyár, jóval hosszabb a tél, de mint a műsor előző részében is hallhatták, a szentpétervári idegenforgalmi szakterek most azt szeretnék, hogy a télen is mindenképpen jöjjenek a turisták, hiszen ilyenkor a szállodák is kevésbé zsúfoltak, a múzeumok pedig hosszított nyitvatartással várják a vendégeket, és még gazdagabb tárlatokkal, mint a zsúfolt nyáron. Lesz új repülőtér is hamarosan Szentpéterváron, a már említett új városrészek is megépülnek, és azokat a templomokat is újraépítik, amelyeket eddig még nem alakítottak vissza. Az elmúlt időszakban ugyanis néhány székesegyházat átalakítottak, és mindenfajta konferenciaközpontot meg úszómedencét építettek ezekbe, nem tévedés, azért legyen hol megtanulni a vízisportokat, de ugye az úszómedence nem való templomban, mondja a mai vezetés, úgyhogy van még mit visszacsinálni.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Szentpétervár műemlékeit csak nem teljesen felújították. Amikor például valaki belép a téli palotába, akkor alig kap levegőt a csodálkozástól, ugyanis szinte végtelennek tűnő fantasztikus csarnokot lát, elképesztő aranyozott díszítésekkel, stukkokkal, féldrágakövekkel, még a kilincseken is féldrágaköveket lehet látni. A trónterem szintén gyönyörű. Érdekes, hogy az ermitázs és a palota is kívülről zöldes-fehér színű. Az ermitázsban ugye 3 millió darabot számoló gyűjteményről beszélhetünk, és itt vannak a világ csodái, Rembrandt, Rubens, Gauguin, Matisse, El Greco művei. És előtte pedig a palota előtt található a világ egyik legmagasabb oszlopa, vele általában pedig a katonai főparancsnokság nagyon szép épülete. Érdekes még, hogy az Izsák katedrális, a Szent Izsák katedrális 11 ezer faszülöpre épült, hiszen egész Szentpétervár, mint hallhatták, voltak éppen mocsár vidék, és mocsárra épült, nem semmi volt tehát az a munka, amivel végül is felépítették. Nagyon sok utazási prospektusban láthatnak egy érdekes székesegyházat. A moszkvai Vaszilij Bezsendi székesegyházzal szinte teljesen megegyezik, nem teljesen, de majdnem teljesen megegyezik a moszkvai vérző megváltó temploma. katedrális aranyszínű és kékes kupolákkal díszített, és jellegzetesen vörös és színű sok-sok apró ékességgel, úgyhogy nem tévedés, nem hibáztató tudás irodák, csupán nem csak Moszkvában, hanem Szentpétervárott is van ilyen csodálatos templom.
Világszám. Úti könyvek helyett.
A tavasz és a nyár közeletének legbiztosabb jele a Kamcsatka félszigeten, hogy megjelennek az első medvevadászok. Oroszország amúgy is vadászparadicsomnak számít, farkast, bölényt, jávorszarvast egyaránt lőhetnek a vállalkozó kedvűek, de a helyi vadászat szerzők a legkiemelkedőbb élménynek a kamcsatkai kalandokat tartják. A csendes óceánba ékelődő félszigetet Moszkvából 9 órás repülőúttal lehet megközelíteni. Petropavlovskban érdemes vezetőt fogadni, aki nevezi majd a 2-3 hetes túrát. A legfontosabb kellékek a motoros szán, a hótalpak, a lőszer és a vodka. A kísérők először mindig az italt veszik meg, állítólag ez szerencsét hoz. A kamcsatkai barna medve gyakran 3 méteresre is megnő, általában 4-500 kilós, de ejtett már el 600 kilós példányt is. A vadászat egy napja 8 óra seves szánkózás, étkezési és italozási szünetekkel. Ha a vendég sportosabb típus, akkor felcsatolhatja a hótalpakat, és a kíséret tagjaival együtt így cserkészik be a vadat. A Kamcsatka félszigeten olyan sok a medve, hogy a szervezők szinte kizártnak tartják a kudarcot, ezért sikertelen vadászat esetén 1 millió forintnak megfelelő összeget fájdalomdíjat fizetnek a hoppon maradt vendégnek. Maga a túra szállással, Moszkvából történő utazással és egy medve elejtésének díjával együtt, hogy nagyjából 2 millió forintba kerül, de ha valakit elkap a szenvedély, akkor még több medvét is lőhet, macinként újabb millióért. A kamcsatkaiak felkészültek azoknak az amerikai és nyugat-európai vadászoknak a fogadására is, ám a legfontosabb. Számukra állandó személyzetet biztosítanak, és tömérdek mennyiségű kaviárt, valamint márkás italokat is visznek az útra, hogy semmiben se kelljen szenvedniük szükséget a fontos és pénzes vendégeknek. Errefelé nincs szükség a medvék terelésére, beetetni sem kell a jószágot. Nagyobb társaságok esetén csupán egy megfigyelőt küldenek előre, és a jelentések alapján egy nap akár 4-5 medve is puska végre kerülhet. Arra is van lehetőség, hogy a vendégek helikopterről vadásszanak. Ilyenkor 4 órán keresztül viszi a gépmadár a külföldieket, akik nem csak célzó képességüket tehetik próbára, hanem a tájban is nyörködhetnek. A helikopteres vadászat is mintegy 1,5 millió forintnyi összegbe kerül, de ebben már benne van a lelőtt mackó elszállítása is. A vendégek 95%-a egyébként amerikai.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Ha valaki Oroszországot tényleg meg akarja ismerni, és nincs arra mondjuk 30 napja, hogy repülőről repülőre szálljon, és minden város felkeressen, akkor nem mindennapi út lehet kipróbálni a transzszibériai utat. Most már állítólag megváltozott, és kényelmes, és mindenképpen biztonságos. Az biztos, hogy mintegy 10 évvel ezelőtt engem még egy középkorú, szúros tekintetű férfi fogadott, aki nem is értette, hogy miként akarhatok ilyen csacskaságot, jegyet Vlagyivosztokba. Amikor elővettem a csodafegyvert, és némi kis cigarettáért cserébe már meg is volt a jegy. A vonatban hihetetlenül sokan voltunk, és először nem is bírtam elkészelni, hol alszik majd a rengeteg ember, végül is 6,5 nap nem gyerekjáték. De végül a félelmeim nem igazolódtak be, ugyanis a lehajthatós üléságyat nem kellett megosztani senkivel. Az utastársak egy része este 10-kor kivonult a folyosóra, és kényelmesen elhelyezkedett a fülke előtt a földön. Fázni nem fáztak, a vonatban ugyanis csaknem 40 fok körüli volt a hőmérséklet. Szénnel tüzeltek a vagonokban, iszonyúan befűtöttek, ezért az utazás alatt félig nyitva hagyták az ablakot, hogy dőljön ki a forró levegő a fagyos tajgára. Persze mindez azért nem volt elég arra, hogy legyen meleg víz a mosdókban, csak a kiváltságosak zuhanyozhattak, akik összebarátkoztak az utas kísérőkkel, és be tudtak osonni a részükre fenntartott mosdóba. A podgyászomból nem tűnt el semmi, ami állítólag nagy szám, ugyanis megfogadtam kirgiz utastársát, és kis bőröndömet magam után vonszolva mentem ki mindig a toalettre. Éjszaka kis madzaggal összekötöttük a táskákat, olyan volt, mintha beriasztóztuk volna. Az éjszakai szenvedéseket követően a nappalok aztán eseménydúsan teltek. Olyan csodás tájakat szelt át a vasút, hogy szinte alig tudtam felfogni. Végtelen hómezők, fenyves erdők, hatalmas folyók, tiszta vízű patakok. Az egyik szakasznál láttam, hogy 20-30 farkas rohan a vonat mellett. Később megtudtam, hogy a vonaton akkor még nem volt szelektív hulladékgyűjtés, úgyhogy az összes szemetet kidobták az ablakon, az éhes állatok pedig a műanyagot is felfalták nagy izgalmukban. A szibériai településekre néha hosszú-hosszú órákat állt a szerelvény, a helybeliek bevásárlóközpontként is használták a vonatot, mert csak itt tudtak mosószert, szappant és italokat vásárolni. Hölgyeim, a Világszámot az Inforádió turisztikai magazinját hallották. További kellemes hétvégét kíván a szerkesztő műsorvezető, Kis Robert Rihárd.
Virszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Utikönyvek helyett.